10 óra. Hírek az Európa Rádióban.
Önök az Európa Rádió híreit hallják, Kocák Szilvia vagyok, köszöntöm hallgatóinkat. Európának együtt kellene dolgoznia az ukrajnai béketeremtés, a tömeges illegális migrációs hullámok megállítása és a gazdasági versenyképesség mielőbbi visszanyerése érdekében, jelentette ki Szijjártó Péter, külgazdasági és külügyminiszter Salzburgban. A tárcavezető az Európa csúcs találkozón elmondott beszédében mindenekelőtt hangsúlyozta, hogy az emberiség jelenleg a veszélyek korában él, és az EU is rendkívüli kihívásokkal néz szembe, mind a fizikai, mind a gazdasági biztonságát illetően. Rámutatott, hogy Ukrajnában már mintegy 1000 napja háború dúl, és ezzel párhuzamosan immár 10 éve szembesül a kontinens tömeges illegális migrációs áradatokkal, ráadásul a gazdasági kérdések is erősen ideológiai színezetet kaptak a közösségben. Mi abban hiszünk, hogy Európának érdeke, hogy Ukrajnában a béke felé haladjanak a dolgok. Európának érdeke, hogy végre megfékezze a migrációs hullámokat, és Európának érdeke az is, hogy a gazdaságban józanészen alapuló döntéseket hajtson végre, hangsúlyozta a tárcavezető. Magyarország kész kivenni a részét, a kormány külpolitikai stratégiája 3 dologra alapul, minden olyan kezdeményezést támogatunk, amely az ukrajnai béke elérését célozza, mindent megteszünk a nemzeti szuverenitás megőrzése és a gazdasági semlegesség érdekében. Decemberig újabb 125 ezer diák kap laptopot a kormány támogatásának köszönhetően, közölte a belügyminisztérium parlamenti államtitkára. Rétvári Bence elmondta, hogy a korszerű informatikai eszközöket azok az 5. és 9. évfolyamos tanulók kapják, akik korábban jelezték igényüket a Kréta rendszerben. A tanulói laptopok mellett intézményi eszközök is érkeznek az iskolákba. Kiemelte, ma már minden diák számára nagyon fontos, hogy hozzáférjen a digitális tartalmakhoz. A 32 milliárd forintos összköltségű laptoposztási program a magyar diákok tudásának versenyképességét szolgálja, emelte ki a politikus. Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója hangsúlyozta, az Orbán Viktor vezette polgári kormánya gyakorlatban valósítja meg a szolgáltató államot. Ez azt jelenti, hogy a mindennapokban odafigyelnek a polgárok igényeire, az emberek véleményére, intézkedéseikkel igyekeznek megkönnyíteni az életüket, segíteni őket ügyeik intézésében. A kormány figyelembe veszi a különböző társadalmi csoportok speciális igényeit, és a legmodernebb eszközökkel segítik a civileket. 26 magyar kiállító mutatkozik be az Agrár Marketing Centrum 3 standján október 19-e és 23-a között a világ egyik legjelentősebb élelmiszeripari eseményén, a Párizsi Élelmiszeripari Szakkiállításon, a seregszemle ideje alatt zajló leginnovatívabb termékek versenyébe 4 magyar készítményt is beválogattak. A 2 évente megrendezett, csaknem 7500 kiállítót vonzó szakmai találkozón a hazai kiállítók exportképes termékeket kínálnak a szakmai látogatóknak, beszerzőknek. A magyar élelmiszeripari cégek követik az élelmiszeripari trendek változását, amit az is mutat, hogy idén 4 hazai terméket is beválogattak a versenybe. Ezek között van a Panarini Kft. Magyar tenyésztésű afrikai harcsából, illetve tokhalból különleges eljárással készült halcsipsz csemegéje, amelynek most kezdődik Magyarországon a piacra történő bevezetése. Szintén beválogatták a Grapoila Kft. Sárga barack magliszt alapú csokoládéját, ami a maga nemében egyedülálló újítás. A Nobilis Zrt. 2 terméke is szerepel a válogatásban, a gyömbéres ízesítésű almaszirom, valamint a kurkumás, citromos, étcsokoládéba mártott mandula. A szervezők jelezték, hogy más érdekességeket is találhatnak a magyar termékek iránt érdeklődő beszerzők. A vízimadarak etetése nem csak felesleges, de veszélybe is sodorhatja az állatokat, ezért a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület arra kéri az embereket, hogy sehol és semmivel ne etessék ezeket az állatokat. A vízimadarak életmódja és téli túlélési szabályai alapvetően térnek el a klasszikus téli etetőket látogató énekes madarakétól. Etetésük több okból is problémát jelent. Kikapcsolja a téli túléléshez nélkülözhetetlen vonulási viselkedést, növeli a zsúfoltságot és a madarak közötti agressziót, fokozza a sérülés veszélyt és a fertőző betegségek, mindenekelőtt az emberre is veszélyes madárinfluenza terjedését. Problémát jelent az is, hogy a feleslegesen kiszúrt táplálék vonza a patkányokat, szennyezi a környezetet és rontja a vízminőségét. Az egyoldalú kenyér és egyéb értéktelen táplálék hosszú távú fogyasztása megbetegítheti a madarakat. Az etetés ráadásul nagy mennyiségű vízimadarat vonz az önfenntartó életre, nem alkalmas területekre, és növeli az emberek és madarak közötti konfliktus helyzetek számát. Hívták fel a figyelmet a közleményben.
Az időjárásról.
Az ország nagy részén derült napos idő várható, kevés fátyol felhővel. Csapadék nem lesz. A délkeleti, déli szél többnyire mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 16 és 21 fok között alakul, de az északi tájakon ennél kissé hűvösebb is lehet. Hajnalra 2-9 fok közé hűl le a levegő, de a szélvédett, hidegre hajlamos vidékeken fagypont alatti értékeket is mérhetnek.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Szép felhő, beszélj, mondd el hát, fent lakóidnak szándékát. Mit jelent, hogyha könnyezel, esőcsepp mi ápos fölnevel? Mit jelent a fényes szivárvány? Út lenne a mennyek irányán, a szápor gyászol, vagy inkább értünk táncol. Gondolatban körbeúszom a napfény tengerét, mérhetetlen egyensúlyban ringat szerte szét. És ha körbeérek, majd kivágok magamból egy darabot, azt belép fűzöm abban bízva, hogy benned maradok. Ó, mondd el, holdam, meséld el, mi az, ami minket vezérel, hogy fény lesz, oly szép erősen, belőled lettem, s te belőlem. Tévesz, mert lenne a gondolat, hogy nem te űzöd el a gondokat. Éjjel, fényjel, végtelenségbe vezényel. Gondolatban körbeúszom a napfény tengerét, mérhetetlen egyensúlyban ringad szerte szét. És ha körbeérek, majd kivágok magamból egy darabot, azt belép fűzöm abban bízva, hogy benned maradok. Várni végig csendben ülni, szállni szerte úgy repülni, a fák a lomba, rét az erdő, simogasson forró szellő. Mondd el, meddig izzik még, lángunkat az álmok őrizzék, lobogunk a béke a végtelen, karodban érzem, lélegzem. Gondolatban körbeúszom a napfény tengerét, mérhetetlen egyensúlyban ringad szerte szét. És ha körbeérek, majd
Európa Rádió kulturális műsora. Kultúra.
Köszöntöm hallgatóinkat, önök a Kultúrát, az Európa Rádió kulturális egyóráját hallják. A szerkesztő műsorvezető Lénárt Vanda köszönti önöket. Nézzük mai adásunk kínálatát. Minőségét megőrzi mottóval, Múzeum és Gasztronómia alcímmel rendezik meg a 19. Múzeumok őszi fesztiválja országos programsorozatot. Az idei kiemelt tematika a Falatnyi Múzeum címet kapta, és a gasztronómiát sokrétűen megközelítő programokat foglal magában. A Miskolci Herman Ottó Múzeum rendhagyó múzeumi menüt kínál az érdeklődőknek. Programjaikon ezúttal a gasztronómia az apropó, ez jelenik meg a képtár, a régészeti látványraktár, a Pannonhalmi Múzeum és a Miskolci Galéria kiállításaiban is. Borkóstoló, játék, receptgyűjtés, egyedi témák és sok más érdekesség az ajánlatuk. A programok sora egészen november 10-éig tart.
Mi magunk is meglepődtünk egyébként a kollégáimmal együtt, amikor kiderült, hogy nagyon sokféleképpen, például legalább 3-4 gyűjteményt érintően itt a régészet, a történet, tudományi gyűjtemény, a néprajz, a képzőművészet egyaránt előkerül az általunk kínált programcsomagban, ami egyébként több helyszínt is érint. Tehát itt a főépületben, ahol éppen állunk, a képtárban, a Pannonhalmi Múzeumban, a Rákóczi házban, a régészeti látványraktárban, a Táliaházban, remélem nem hagytam ki semmit, egyaránt vannak programjaink. Ez az országos program sorozat, amit a Szentendre és Kanzen Múzeum Oktatási Központja most már 19. alkalommal rendez meg. Ez az országos program sorozat, ez már szeptember 30-ától folyik, tehát nekünk is van néhány programunk, ami már lefutott, de igazándiból a legjobb még hátra van, és november 10-éig, hogy úgy mondjam, egyre emeljük a tétet, egyre izgalmasabb és egyre élvezetesebb programokat kínálunk.
Különleges, egyedi ékszereket készít Bakos Szélkata képzőművész, rajztanár, művészetterapeuta. Az ékszerekhez antik darabokat és egy saját maga által kifejlesztett technikát, gyöngyszövést használ. A különleges darabok számos bemutatón és kiállításon szerepeltek már, de helyet kaptak a Magyar Nemzeti Múzeumban, és láthatta azokat a közönség a Pécsi Balettben is.
Tulajdonképpen ezek a gyöngyékszerek 3 éve kezdődtek el, de én rajzot tanítok. Tehát 5 éves korom óta festek, és én 5 éves koromban azt gondoltam, hogy majd festőművész leszek, de ez nem így történt. És igazából a képzőművészet nekem nem is volt megfelelő. Egyszerűen azért, mert vannak határaim. Tehát vannak dolgok, amiket úgy érzem, hogy nem tudok megvalósítani, és ez visszavet. És a másik vonulat, ami mindig érdekelt, az a textil, és főleg az egyházi textilek. És minden nap készítettem egy időben természetes anyagokból egy-egy haiku ékszert. És aztán ez úgy elmaradt, és egyszer csak elkezdtem ásványokból ilyen kis karkütőket csinálni, de az nem volt elég kifejező számomra. És aztán 3 évvel ezelőtt jött a gyöngy, és akkor kezdtem el igazán ilyen ékszereket csinálni. Egyrészt nekem ez beszélgetés Istennel, önmagammal, ami szerintem nagyon fontos, nyilván önkifejezés, határtalan öröm, és az a fajta tudat, hogy nem nagyon fiatalon, mert végülis 62 éves vagyok, eljutottam oda, hogy megtaláltam azt a kifejezési módot, ami leginkább én vagyok.
Ez tehát a Kultúra mai adásának kínálata, töltsék velünk a következő kulturális egy órát.
Van nekem egy csillagom, éjjel világít nagyon, ha lefekszem az ágyamon, felém bújik a csillagom. Van nekem egy csillagom, éjjel világít nagyon, ha lefekszem az ágyamon, felém bújik a csillagom. Városban látok sok embert, az égen sok-sok manővert, az ablakokban látok fényt, asztalra kitett lapért. Kérdezik, kérdeztem a csillagom, mi lesz, ha egyszer nem tudom megfőzni az álomszószt, vendégül látni az öreg jós csillagom, mondta, jól figyelj, nélküled nem megyek el, együtt leszünk, sose fésütünk, mindig te meg én. És az édesség a földre ér, a porcukros egy tetején, a Toblerone integet, kókuszgolyóval fog kezet, nekem semmi nincs, csak mindenem, pont jó vagyok jó helyen, megvan nekem a csillagom, egy kis lakásban csill nagyon, egy kis csill nagyon. Mikor indul újra útra az a csillag, és meddig megy tovább, meddig kell várnom, hogy újra összecsillogd a kis szobád, látod, millió üstökösből kirepülő apró fényforrást, ott leszek én valahol, fenntartom neked is a körforgást, ami elmúlt, azt már úgy hagyom, én visszasírni nem fogom, ha néha lesz is rossz napom, előre nézek nagyon. Nagyon-nagyon, és az édesség a földre ér, a porcukros egy tetején, a Toblerone integet, kókuszgolyóval fog kezet, nekem semmi nincs, csak mindenem, és pont jó vagyok jó helyen. És az édesség a földre ér, a porcukros egy tetején, a Toblerone integet, kókuszgolyóval fog kezet, nekem semmi nincs, csak mindenem, pont jó vagyok jó helyen, megvan nekem a csillagom, egy kis lakásban csill nagyon, egy kis csill nagyon.
Kulturális egy óra a művészet, a színház, a film és a zene világából. Kultóra.
Minőségét megőrzi mottóval Múzeum és Gasztronómia alcímmel rendezik meg a 19. Múzeumok őszi fesztiválja országos programsorozatot. Az idei kiemelt tematika a Falatnyi Múzeum címet kapta, és a gasztronómiát sokrétűen megközelítő programokat foglal magában. 2024-ben a fesztivál célja, hogy a folyamatosan alakuló és az elmúlt években forradalmi változásokat megélő gasztronómiai kultúra összetett kérdéskörét és ennek múzeumi vonatkozásait állítsa a figyelem középpontjába. A Miskolci Herman Ottó Múzeum rendhagyó múzeumi menüt kínál az érdeklődőknek. Programjaikon ezúttal a gasztronómia az apropó, ez jelenik meg a képtár, a régészeti látványraktár, a Pannontenger Múzeum és a Miskolci Galéria kiállításaiban is. Borkóstoló, játék, receptgyűjtés, egyedi témák és sok más érdekesség az ajánlatuk. A programok sora egészen november 10-éig tart. A részletekről sajtótájékoztatón számoltak be a Miskolci Múzeum munkatársai. Elsőként Szolyák Péter múzeumigazgatót hallják.
Mi magunk is meglepődtünk egyébként a kollégáimmal együtt, amikor kiderült, hogy nagyon sokféleképpen. Például legalább 3-4 gyűjteményt érintően itt a régészet, a történet, tudományi gyűjtemény, a néprajz, a képzőművészet egyaránt előkerül az általunk kínált programcsomagban, ami egyébként több helyszínt is érint. Tehát itt a főépületben, ahol éppen állunk, a képtárban, a Pannontenger Múzeumban, a Rákóczi Házban, a régészeti látványraktárban, a Táliaházban, remélem nem hagytam ki semmit, egyaránt vannak programjaink. Ez az országos program sorozat, amit a Szentendrei Skanzen Múzeumi Oktatási Központja most már 19. alkalommal rendez meg. Ez az országos program sorozat, ez már szeptember 30-ától folyik, tehát nekünk is van néhány programunk, ami már lefutott, de igazándiból a legjobb még hátra van, és november 10-éig, hogy úgy mondjam, egyre emeljük a tétet, egyre izgalmasabb és egyre élvezetesebb programokat kínálunk.
Mennyire alkalmas a gasztronómia arra, hogy becsalogassa ide a látogatókat? Erről is beszélt itt a sajtótájékoztatón.
Igen, hát azt gondolom, hogy elsőre talán sokunknak az jut eszébe, hogy sokan múzeumban akkor járnak, amikor ott is van mit enni és inni. Nyilván ez a programcsomag, ez a programsorozat, ez nem erről szól, hanem sokkal finomabban, cizelláltabban közelíti meg a múzeumnak és a gasztronómiának a kapcsolatát. Az egyik nagy előnyünk például a Miskolci Múzeumnak az, hogy még saját szakácskönyvünk is van a 19. századból. Ez adta például az egyik online térben is jelenlévő kínálatunknak az ötletét. Ez a szakácskönyv, ez még 1976-ban került hozzánk egy miskolci lakostól, tulajdonképpen megvásárolta a múzeum, és ma az egyik legnagyobb kincsünk, úgyhogy innen receptekkel is tudunk indulni. A képzőművészeti gyűjteményben, ahol most is állunk, itt ugye maguk a képzőművészeti alkotások azok, amik kiinduló pontot jelentenek. Itt egy csendélet, egy terített asztal, ami egyébként más napokon fel sem tűnik, tehát másért nézünk rá erre a képre. Az most hirtelen a kollégáimnak zseniális ötleteket adott ahhoz, hogy négyféleképpen is meg tudják közelíteni ennek az új képtárnak az anyagát. Ez a program lehetőség, ami most van, ez a képtári négyes, talán nevezhetjük így is, ez egyébként most debütál, és hogyha jól sikerül, akkor jövőre mindenképpen egy bérletes sorozatot csinálunk belőle.
Miért jó alkalom a múzeumok őszi fesztiválja, miért csatlakozott idén is a Miskolci Múzeum ehhez?
Csatlakozni most már hagyományosan csatlakozunk minden egyes éven, de tulajdonképpen most dupla a kötelesség, hiszen az idén ugye elnyertük az év múzeuma díjat, tehát nagyon furcsa lenne, ha pont most maradnánk ki, és egyébként ezt örömmel is tesszük. Azt kell, hogy mondjam, hogy az új kínálatunk, legyen szó akár az időszaki kiállításról, ugye a görög katolikus sok centenáriumi kiállításáról, vagy erről az állandó képtári kiállításról, esetleg a Miskolc annó oldafönt, ezek mind-mind egészen új lehetőségeket kínáltak, és én magam igazgatóként is megdöbbentem, hogy a kollégáim teljesen új szemlélettel, új szempontok szerint tudtak hozzáállni ehhez a gyűjteményhez. Magyarul, ha röviden akarnám mondani, használják, nem is akármilyen módon használják ezeket a kiállításokat és gyűjteményeket.
Bai Judit, a múzeum kommunikációs és marketing projektvezetője, az előbb a sajtótájékoztatón beszélt arról is, hogy a szakralitás és a gasztronómia is megjelenik a programokban. Hogyan?
Igen, két helyszínünkön nemrégiben nyílt kiállítás, az egyik itt a Görgei utcai időszaki kiállítóterünkben, amely a görögkatolikusok 100 évét mutatja be. És ugye nagyon gyakran halljuk a liturgiákban a Krisztus teste és vére című mondatot, úgyhogy Vámosi Katalin kolléganőnk, történész kolléganőnk, aki társkurátora is ennek a kiállításnak, egy olyan rendhagyó tárlatvezetést fog tartani, ahol a Biblia ételeiről és italairól esik majd szó. Ennek a programnak az lesz a különlegessége, hogy a tárlatvezetés után a hangavári pincészet látja majd vendégül az érdeklődőket egy borkóstolásra. Róluk annyit érdemes tudni, hogy a tavalyi évben ők voltak azok, akik a pápa karácsonyi miséjéhez a misebort szolgáltatták, és ezzel ez a békebora is lett. A másik kiállításunk az a Miskolci Galéria kiállítótermében Borgó életmű kiállítása, és az ő munkáiban megjelenik a zsidó kultúra és annak az üzenete és misztikuma. Úgyhogy akkor, amikor a hétköznapi életben fogyasztjuk mondjuk a kedvenc sütinket, a flódninkat, vagy esetleg sóletet készítünk, akkor azt gondolom, hogy nem feltétlenül gondolunk az emögött lévő hagyományokra és szakralitásokra. Úgyhogy ez az előadás majd, ami igazán autentikus módon egy rabbitól hangzik majd el, a zsidó gasztronómia kultúrájába kaphatunk betekintést.
Szó volt arról is, hogy nem is annyira különleges itt a múzeumban a gasztronómia, mint téma, a kapcsolódás.
Igen, akkor, amikor kijött ez a központi téma, akkor elgondolkoztunk rajta, hogy gasztronómia mi is legyen. De aztán, ahogy átgondoltuk a gyűjteményeinket, meg az állandó kiállításainkat, teljesen egyértelmű volt, hogy a régészet edényeiben például már megjelenik, hogy hogyan étkezhettek, mi állhatott a középpontban. Most itt a titkos és a publikus kiállításban készül ez a beszélgetés, hát a képzőművészet, a festészet a csendéleteivel számtalan példát szolgáltat számunkra arra, hogy a gasztronómia hogyan tud megjelenni. Nem beszélve az irodalomról, az irodalomtörténetről, hát hogyha Grúdi nevét említem, akkor mindannyiunknak ugye a Óbuda, a kockás terítő és a velős csont esetleg Latinovics Zoltán az, aki eszünkbe jut, mert hogy számára valóban az életöröm kifejezése is volt az evés, illetve a gasztronómia, úgyhogy a Színész Múzeumban megrendezésre kerülő rendhagyó előadáson szintén az étkezés és a gasztronómia kerül a középpontba. Hogyha mélyebben belegondolunk, akkor a múzeum gyűjteményeiben, illetve kiállításaiban is, akkor, hogyha visszamegyünk a múltba, az egykori élteknek a kultúráját, a társadalmát, egyfajta ilyen szociokulturális közeget fedezhetünk fel, és nem feltétlenül gondolom, hogy a múltba kell révedni, de az nagyon érdekes, hogy például ezen ismeretek alapján hogyan reflektál a jelen, vagy mi az, ami csírájában, vagy gondolatiságában, akár a jelen konyhaművészetében, vagy gasztronómiájában is megjelenik.
Fölföldi Bordizsán régészt kérdezem, hogy a régészeti látványtár milyen programokkal készül idén.
November 8-án 5 órától műhelybeszélgetés Bakos Katalin képzőművész és művészetterapeutával lesz. Ő ékszerkészítéssel foglalkozik jelenleg, a munkásságával találkozhattak a Nemzeti Múzeum mennyasszony kiállításában, a Pécsi Balettban és számos más helyen is. Ezen kívül lesz egy kívül helyezkedő program a múzeum területén kívül Cserépváraján, november 9-én az Ostromnapok néven. Ez egy gasztrokulturális elemekkel összeszőtt tárlatvezetés a vár területén. Szörényi Gábor András, a régészeti osztály vezetője fogja a látogatókat körbevezetni a várban, mesélni annak életéről és pusztulásáról, a településen pedig borkóstolásra és a korabeli ételek fogyasztására lesz lehetőség. A programsorozatunknak az a célja, hogy a látványtárban szépen apránként ismertessük meg az embereket az ott található leletekkel, hiszen hatalmas mennyiségű, több mint 2000 lelet van kiállítva ebben a látványraktárban, és elsőre nyilván ez nagyon, úgymond sok egy ember számára, ezért ez a programsorozat, ez folyamatosan fog majd haladni a további években is, és mindig egy-egy szegmensét, egy-egy területét fogjuk majd bemutatni.
Itt a sajtótájékoztatón szó esett a HOM szakácskönyvről is, a Hermonotó Múzeum szakácskönyvéről, ez nagyon különleges, mit lehet erről tudnunk?
Ezt a szakácskönyvet a Hermonotó Múzeum tulajdonában lévő 19. századi kézzel írott szakácskönyv inspirálta részben. Konkrétan ez a szakácskönyv valószínűleg egy helybéli polgári asszonynak a munkássága. Ez nem köthető konkrétan Miskolchoz, hiszen ez egy polgári szakácskönyv. Tehát igazából az országban lévő polgári ideákat hivatott megörökíteni. Nagyon érdekes, sok tanulságot tartalmaz számomra is, ahogy olvastam a recepteket is, hogy az elsőnek a megvalósításán dolgoztam, az is tanulságos volt. Például az egyik ilyen információ az az, hogy ezekben a szakácskönyvekben rendkívül sok a mandula, mint receptelem, és elgondolkoztam rajta, hogy manapság olyan drága mandula, nehéz hozzáférni, hogy vajon akkor ez hogyan működött, és egy nagyon érdekes információra lehetem rá így. Ugye a filoxéria vész, ami kipusztította a magyarországi szőlőknek a nagy részét, azt követően a földművesek egy része inkább mandula ültetvényeket hozott létre, úgyhogy valószínűleg innen is eredhet ez a fajta kulináris elem, hogy az országban rendkívül sok volt a mandulaültetvény, és beivódott az ország gasztronómiai életébe. A másik inspirációt az adta számomra, amikor ezzel az ötlettel előálltam, hogy nagymamámnak volt egy receptje, amit sajnos elvitt magával, és ezt próbálom azóta is rekreálni, ahogy ő csinálta, és rájöttem, hogy mennyire fontos az, hogy ezeket a rövid távú történeti emlékeket is megőrizzük, és úgy gondolom, hogy a múzeumnak ez is kötelessége, hogy az élő történelmet is valamilyen módon úgymond rögzítse, és ez a szakácskönyv ezt a célt szolgálja, hogy ha valakinek van régi recept a családjából, amit esetleg csak évente egyszer-kétszer főz meg, vagy már félig feledésbe merült a recept, bátran ossza meg velünk ebben a Facebook csoportban, örökítse meg itt, és mi azon leszünk, hogy ezt megőrizzük. Jelenlegi terveink szerint egy elektronikus kiadvány formájában fogjuk ezeket a recepteket majd megjeleníteni, hogy megőrizzük az utókornak. És az a célunk ezzel a csoporttal, hogy később ez átavanzsáljon egy folyamatosan létező oldallá, és kialakuljon köré egy közösség, hiszen a múzeum nem csak egy poros raktár, hanem egy élő hely, és azt szeretnénk, hogyha minél több élettel tudnánk ezt megtölteni.
Szabó Attila kulturális szervezőt kérdezem, hogy milyen gyerekprogramokkal készülnek a múzeumok őszi fesztiváljára.
Külön meg szeretnénk szólítani a családokat, és külön a szervezett iskolai csoportokat. Tudnélék délelőtt két foglalkozásra várjuk a gyerekeket. A Dínókölyök és a Tápláléklánc című élménypedagógiai foglalkozást, ezt a Pannontenger Múzeum dínós kiállításában kerül megrendezésre. Ennek az az érdekessége, hogy a kiállítás berendezéseit, kiállított műtárgyait, illetve az egész enteriőrt, mint egy díszletet használjuk, annak a dramatikus játéknak a lebonyolítására, amelyre a gyerekeket hívjuk, illetve a Kőleves című produkciónk, amiben a ismert magyar népmesét dolgozzuk fel. Ehhez egy kis időszaki mini kiállítást hoztunk létre a néprajzi gyűjteményünkből, jelesül azokból a tárgyakból, amelyek a gasztronómiához, konkrétan a hagyományos népi konyhához kapcsolódnak, olyan edényeket, olyan eszközöket tettünk ebbe a kis enteriőrbe, és ez is tulajdonképpen a díszletét fogja szolgálni ennek a kis dramatikus játéknak. Illetve szeretném felhívni a családok figyelmét, ez egy szombati produkció lenne, november 9-én kerül megrendezésre, amely ezt a fantáziadús címet viseli, hogy Csend el a csendélet gyümölcseit, amelyben egy kis játékos feladatsorozatra, illetve feladatsorozat megfejtésére, egy észpörgető kis kalantúrára hívjuk a családokat, gyerekeket, felnőtteket egyaránt. A képtárban egy tulajdonképpen egy szabaduló szobaként kell fölfogni ebben az esetben a képtárat, és ebből kell bizonyos feladatokat teljesítve kijutni, amelynek a jutalma az lesz, hogy az itt a képtár csendéletein fellelhető gyümölcsökből egy incsiklandozó koktélt, illetve egy gyümölcs turmixot fognak jutalmul megkapni azok, akik sikeresen teljesítik a küldetést.
Minőségét megőrzi mottóval Múzeum és Gasztronómia alcímmel rendezik meg a 19. Múzeumok őszi fesztiválja országos programsorozatot. Az idei kiemelt tematika a Falatnyi Múzeum címet kapta, és a gasztronómiát sokrétűen megközelítő programokat foglal magában. A Miskolci Herman Ottó Múzeum rendhagyó múzeumi menüt kínál az érdeklődőknek. Programjaikon ezúttal a gasztronómia az apropó, ez jelenik meg a képtár, a régészeti látványraktár, a Pannontenger Múzeum és a Miskolci Galéria kiállításaiban is. Borkóstoló, játék, receptgyűjtés, egyedi témák és sok más érdekesség az ajánlatuk. A programok sora egészen november 10-éig tart. A részletekről sajtótájékoztatón számoltak be a Miskolci Múzeum munkatársai, az itt készült összeállításunkat hallották.
A hét kiépült, a kint és bent, a fent és lent, a férfi, a nő egyesült. Szabad az áramlás, nincs többé semmilyen gát, ami megállíthat.
Kulturális egy óra a művészet, a színház, a film és a zene világából. Kultóra.
Különleges, egyedi ékszereket készít Bakos Szélkata, a képzőművész, rajztanár, művészetterapeuta. Az ékszerekhez antik darabokat és egy saját maga által kifejlesztett technikát, gyöngyszövést használ. A különleges darabok számos bemutatón és kiállításon szerepeltek már, de helyet kaptak a Magyar Nemzeti Múzeumban, és láthatta azokat a közönség a Pécsi Balettben is. Nagyon sok szeretettel köszöntöm Bakos Szélkatát a stúdióban, aki nagyon szép, csodálatos ékszerekkel érkezett ide hozzánk. Először mondjuk el a hallgatóknak, bár egy rádióban nagyon nehéz visszaadni ezt a sok szépséget, ami itt van az asztalon, mik ezek az ékszerek.
Nekem is nehéz visszaadni, így, hogy nem látszik az ékszer. Ezek az ékszerek általában, ha ékszerekben gondolkodunk, akkor főleg nyakláncok és fülbevalók, időnként karkötők, illetve inkább karperecek. Gyöngyből készülnek és régiségekből, vagy legalább vintage darabokból, amiket itt-ott, amott összevásárolok. De gyakorlatilag a lényegét az adja, hogy ez egy általam kitalált gyöngyvarrás.
Mit jelent ez tulajdonképpen, a gyöngyvarrás? Ez azt jelenti, készül?
Ez azt jelenti, hogy általában ilyen, mondjuk szemmel már néha alig látható apró, főleg japán gyöngyöket használok, tohógyöngyöket, és valamilyen tárgyat, tehát akár egy ásványt, akár egy képet. Nyilván a kép az inkább úgy érthető, hogy egy printet. Körbeveszek gyöngyel, és körbe hímzem még pluszban gyöngyel. És általában ezek főleg arany, ezüst keverve, és a emellé még betársulhat egy-két kis piros gyöngyszem, vagy türkiz.
Vegyünk akkor egy darabot, például ami itt van előttem, erről, hogyha mesélne nekünk.
Elmondom, hogy hogy néz ki, jó. Ez egy körülbelül 10-14 milliméteres szivacskorál, ami vöröset jelent, vörös színt jelent. Nyakláncom van rajta, a gyöngyszemek, tehát a korál gyöngyszemek, azok egy merev sodronyon vannak, tehát nem lógnak a nyakban, hanem így szépen felfeszülnek, körbeölelik a nyakat. Van egy medál része, ami két összetevőből áll. Az egyik egy vintage tűzaranyozott filigrán kitűző, ami nem teljes, mert hiányoznak belőle néhány helyen pici kékkövek, de ez azt jelenti, hogy ezt vagy úgy kellene elképzelni, hogy van középen egy ilyen másfél centis ovális kékkő, ami üveg leginkább, és körbe pedig, mint hogyha arannyal lenne horgolva egy kísérő rész. Mindez, ez a kitűző. És ez körbe van varva ezüst és aranyszínű gyöngyökkel. Úgy kell elképzelni, hogy ez egy fekvő téglalap tulajdonképpen, és ehhez csatlakozik egy ezüst antik medál tartó, amit így szét lehet nyitni, és belül pedig egy Jézus kép van.
A medál honnan származik?
Nagyon sok mindent régiségvásáron veszek, vagy teljesen véletlenül bolhapiacon. Ez most régiségvásár mind a kettő. Időnként interneten is szoktam vásárolni, de az egy ilyen nagy kaland licitálni mondjuk egy 13. századi Kiskeresztre.
Mennyi idő még elkészül egy ilyen nyaklánc?
8-10 óra legalább.
Én szeretném kérni, hogy arról is meséljen, ami a nyakában van, az is gyönyörű, szép.
Köszönöm szépen. Igen, ez a kedvencem. Ez valahogy úgy van, mint a Schuster meg a cipője, hogy gyakorlatilag nekem ez az egyetlen szettem, valami az enyém, mert nem nagyon marad meg otthon egyetlen egy darab sem. Ami az én nyakamban van, az is egy korál nyakláncom van, itt egyszerű, ugyanolyan gyöngyszemek vannak, tehát 12 mm-es gyöngyszemek vannak. Oldalt a korálhoz kapcsolódóan vannak ilyen kis lelógó kis medálok, azt hiszem, hogy angyal és virágok. És középen pedig van egy hatalmas, viszonylag nagy, az szerintem egy ilyen 6-7 centi hosszú Mária kép, ennek csak egyetlen egy részlete, tehát már a haja sem látszik, csak az arc, és ez fekete-fehér, és ez van körbevéve arannyal, meg ezüsttel, itt is kapcsolódik hozzá egy-egy virág, aranyszínű virág, és alul pedig lóg egy aranyszív, egy ilyen votív. Ez így néz ki, és a fülbe való hozzá, az egyik az ugyanilyen, tulajdonképpen, mint a nyaklánc, tehát ugyanaz a Mária, és hogy ne legyen egyforma, a másik fülemben egy kisebb fülbevaló van, amin arany és ezüst, felül egy korona kapcsolódik egy körhöz, tehát egy kör alakú a fülbevaló, felül egy korona kapcsolódik hozzá, és középen pedig egy ezüst színű kis bárány, illetve nem is ezüst színű, mert pontosabban ezüst bárány van. És alul pedig korál és tenyésztett fehér gyöngyökig vannak, és egy aranyszínű virág. Ezek jó nagy darabok.
Hogyan kell elképzelnünk a gyakorlatban? Először megvan a terv, vagy útközben alakulnak ezek a gyönyörű ékszerek?
Van, amikor megvan a terv, de van, amikor csak az van, hogy hozzájutok egy gyönyörű darabhoz, és annyira intenzív az élmény meg a kapcsolódás kettőnk között, hogy abból lesz egy fülbevaló. Viszont ön előtt vannak nyakláncok most, amik kisebb darabok, és mindegyik ugyanarra az elvre épül, amit én úgy gondolom, hogy én találtam ki, de ez biztos egy kicsit túlzás. Ezek az úgynevezett kápolna ékszerek. Itt azért különlegesek, mert van egy aranyszínű Mária medál, a medálok közepében tulajdonképpen, a medáltest közepében, és ez el van fedve egy opalittal, ami ilyen fehéres, tejszínű, áttetsző ásvány, és ez van körbefoglalva. Ezeket tehát kitalálom előre. Tehát itt nincs az, hogy gondolkodom, hogy akkor most hogy is kéne.
Itt előttünk van az asztalon egy kis doboz, amiben vannak mindenféle kellékek.
Igen, most ez a doboz azért is van így összepakolva, mert hogy utazom Budapestre, és a vonat 3 óra hossza, és az nekem elegendő, egy kisebb medál, mondjuk egy ilyen kis 5 cm-es medál, majdnem elkészítéséhez, és mindig összepakolom. Ilyen, bárhová megyek, ha autóval megyek, akkor is van ez a doboz, mert tudom, hogyha van egy kis időm, akkor ezt ki kell használni, és öltögetni kell.
Visszatérő motívum itt előttem a nyakláncokban, a Madonna, a szűzanya, és én a közösségi oldalán találtam egy nagyon szép írást. Miért visszatérő motívum ez?
Azért visszatérő motívum, mert én egyrészt két dolog miatt. Az egyik az, hogy Szent István mégiscsak a Madonna oltalmába ajánlotta az országot annak idején, és ez nagyon-nagyon fontos. Ehhez kapcsolódik egy nagyon fiatalkori, 20 éves korombeli élményem, amikor Olaszországban jártam először, és láttam a vatikáni magyar kápolnát, és ott Melukkónak a domborművét, ami fehér márvány, és az volt fölírva, hogy édesasszonyanyánk, régi nagypatrónánk, Magyarországról, édeshazánkról ne feledkezzél meg, szegény magyarokról. Ez egy olyan intenzív, mély élmény a mai napig, ami meghatározza ezt a Madonna motívumot, a másik pedig az, hogy én úgy gondolom, hogy a világ ma annyira sérült, annyira sok minden ér minket, hogy számomra az, amit Szűz Mária képvisel, az együttérzést, az anyai szeretetet, egyáltalán a gondoskodást, arra most borzasztóan nagy szükség van mindannyiunknak. És ezért van ez a Madonna motívum.
Hogyan kezdődött a történet az ön életében? Hogyan került közel az ékszer készítéshez? Hogyan jött az ötlet? Emlékszik az elsőre?
Igen, emlékszem az elsőre. És azt szoktam mondani, hogy tehát tulajdonképpen ezek a gyöngyékszerek 3 éve kezdődtek el. De én rajzot tanítok. Tehát 5 éves korom óta festek, és én 5 éves koromban azt gondoltam, hogy majd festőművész leszek, de ez nem így történt. És igazából a képzőművészet nekem nem is volt megfelelő. Egyszerűen azért, mert vannak határaim. Tehát vannak dolgok, amiket úgy érzem, hogy nem tudok megvalósítani, és ez visszavet. És a másik vonulat, ami mindig érdekelt, az a textil, és főleg az egyházi textilek. És valahogy először varrosgattam, tehát mondjuk például ezt az akut széves szerintem már ez is, és aztán utána volt egy időszak, amikor minden nap, nagyon szeretem a japán művészetet, és nagyon szeretem a haikukat, mert azok ilyen lecsapásszerűek, szóval ilyen pillanatnyi ilyen dobbanás a szívben. És minden nap készítettem egy időben természetes anyagokból egy-egy haiku ékszert. És aztán ez úgy elmaradt, és egyszer csak elkezdtem ásványokból ilyen kis karkötőket csinálni, de az nem volt elég kifejező számomra. És aztán 3 évvel ezelőtt jött a gyöngy, és akkor kezdtem el igazán ilyen ékszereket csinálni.
És nagyon sok helyre eljutottak már az ékszerek, hiszen, ha jól tudom, a beszélgetésünk után is a Nemzeti Múzeumba utazik, ahol helyet kaptak az ékszerek.
Igen, ez egy nagyon nagy megtiszteltetés, és nagyon nagy hálával tartozom a Magyar Mennyasszony kiállítás főkurátorának, Simonovics Ildikónak, mert amikor tavaly augusztusban megnyílt a kiállítás, nem, tavaly decemberben, bocsánat, és augusztusban lett vége, decemberben megnyílt a kiállítás, akkor Ildikó fölkért, hogy csinálja kapszula ékszereket a kiállításhoz kapcsolódóan, és ezek bekerültek a shopba. És Ildikó elég gyakran viseli az ékszereimet, és most a kiállításon egy vitrinben lesz néhány olyan ékszer, amit úgy tudom, hogy amit a Nemzeti Múzeum munkatársai viselnek, és Ildikó az én ékszereimet választott, és azok kerülnek ki, és ezzel párhuzamosan megint meghívtak a shopba, hogy készítsek új ékszereket. És a megnyitóra megyek, illetve fölviszem az új ékszereket a Nemzeti Múzeumba.
Ha jól tudom, a Pécsi Balettben is láthatták már az ékszereket.
Igen, ez pedig tavaly kezdődött, végülis nem a balettel, hanem a Király beszéde című színművel, oda készítettem 2 ékszert, és most a Pécsi Balettbe egy már látható a 3 testőr, vagy a királynő nyakéke, és az én nyakékem, ez a királynő nyakéke, és aztán majd novembertől bemutatják az úszt, és ott is lesznek ékszereim.
Hogyan kezdődött a kapcsolat? Hogyan került velük kapcsolatba?
Tulajdonképpen a Facebook sok mindenre jó, és most már elég könnyen megtalálnak, és Fekete Kata jelmeztervező nő talált meg egy közös ismerős kapcsán, és kért föl először a Király beszédére, és utána a többire, amiért nagyon-nagyon hálás vagyok, mert gyönyörű munkák voltak.
Közösségi oldalán láttam egy videót, hogy Liptai Klaudia is viselte az ékszerét.
Igen, ez is egy ilyen emberi történet szerintem. Én úgy gondolom, hogy a szeretettel, meg az emberi kötelékekkel, barátságokkal sok minden kinyílik a világban. Kismárk stylist, aki az év stylistja volt idén is, tanítványom volt középiskolában. És a kapcsolatunk, ma már remélem, ha mondhatom azt, hogy barátság, és nem egy tanár és egy tanítványa kapcsolata. És Márknak van ékszere tőlem, és ez került föl Liptai Klaudiára.
Melyik a kedvence, vagy amire a legbüszkébb?
Amire a legbüszkébb vagyok? A legbüszkébb a mostani ékszeremre vagyok, ami nem olyan régen készült el. Szegedre egy kiállításra megkerestek, és tulajdonképpen megkértek, hogy ha van kedvem, állítsak ki. És az ékszer egy közös munka. Újhelyi Csongi autista fiatallal együtt készítettük, az a neve, hogy virágszóró, és ez is tulajdonképpen egy antik borsszóróból indult el, és Csongi gyönyörű drótból hajtogatott, lehellett finom virágai omlanak ki a borsszóróból. Erre vagyok a legbüszkébb.
Mindennapi viseletre készít ékszert egyedi megrendelésre?
Igen, mindennapi viseletre készítek ékszert, mert bevallom őszintén, hogy én ezeket a nagyokat is minden nap viselem. Tehát én szeretem őket. De például ezek a kisebbek, amik ön előtt vannak, amik a Nemzeti Múzeumba kerülnek, ezek teljesen alkalmasak mindennapi viseletre, mert aprócskábbak.
Lehet mondani egy ilyen túlig összeget, hogy mennyi az értékük ezeknek az ékszereknek, hiszen itt elhangzott, hogy antik darabokból vannak, különleges gyöngyökből.
Ez nagyon-nagyon nehéz, mert én nagyon sokszor vagyok úgy, hogy tulajdonképpen legszívesebben nem is kérnék érte semmit. De nyilván muszáj. Tudom, hogy fura dolog ez, de nagyon, én önmagam nem is tudom igazából mindig meghatározni. Másokat hallok, hogy mennyit érnek. És az engem is mindig megdöbbent.
Mi dolgozik jelenleg? Mik a célok, tervek a közeljövőben?
A közeljövőben egy, tehát van még két megrendelésem, amit teljesítenem kell. Nem olyan régen készítettem egy ékszerkollekciót felkérésre az Utas és Holdvilághoz, egy összművészeti esthez, és szeretnék visszatérni ide, és szeretnék egy-két férfi ékszert készíteni az Utas és Holdvilághoz, mert hogy valahogy azt is szeretném átélni, ahogy Szerbantal mondjuk a férfi oldalról közelíti meg ezt, bár Mihály nem a kedvencem, ezt most elmondhatom, de például az, ami ön előtt van, ez a Jézusos, ez már ahhoz készült, és ez az Ervin féle, Ervin és Éva féle ékszer, amikor Ervin már szerzetes gubbióban. És van még egy nagy vágyam, van egy teljesen véletlenül, régiség vásárban vettem egy aranyorhideát, aranyozott orhideát. Ezt úgy el kell elképzelni, hogy egy kb. Ilyen 5 centis orhidea virág, aranyszínű. A dobozon rajta van, hogy Shanghai és 24 karátos arany. Nagyon olcsón vettem, tehát ilyen 5000 forintért, ha jól emlékszem, és utána néztem, és kiderült, hogy ez 1980-as darab, egy kollekció része, és ezek az orhideák úgy készülnek, hogy az valódi orhidea virágot bevonják először ezüsttel, és ezt aranyozták 24 karáttal. Ma már nem nagyon lehet hozzájutni különben, tehát piacon, már mint interneten nem nagyon lehet megtalálni, és irdatlan ára van. És ebből szeretnék készíteni egy ékszert.
Mit csinál, amikor éppen nem, mivel foglalkozik, amikor éppen nem ékszert készít?
Amikor éppen nem ékszert készítek, akkor tanítok, a Nyitott Ajtó Baptista szakképző művészeti tagozatán, és hetente egyszer a Szimbiózis Alapítványnál fent a lakóotthonban autistákkal rajzolok, meg ott vagyok velük. Mondanám azt, hogy művészetterápia, de ez annál sokkal több nekem.
És az ékszerek készítése önnek mit jelent, mit ad az életében?
Nagyon sok mindent. Egyrészt nekem ez egyfajta meditáció, beszélgetés Istennel, önmagammal, ami szerintem nagyon fontos, nyilván önkifejezés, határtalan öröm, és az a fajta tudat, hogy nem nagyon fiatalon, mert végülis 62 éves vagyok, eljutottam oda, hogy megtaláltam azt a kifejezési módot, ami leginkább én vagyok.
Különleges, egyedi ékszereket készít Bakos Szélkat, a képzőművész, rajztanár, művészetterapeuta. Az ékszerekhez antik darabokat és egy saját maga által kifejlesztett technikát, gyöngyszövést használ. A különleges darabok számos bemutatón és kiállításon szerepeltek már, de helyet kaptak a Magyar Nemzeti Múzeumban, és láthatta azokat a közönség a Pécsi Balettben is. Bakos Szélkat, a képzőművészt hallották.
Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.
Kedves hallgatóink, Önök a Kultúrát, az Európa Rádió kulturális magazin műsorát hallották. Kulturális egy órával jövő hét kedden is várjuk Önöket. Addig is töltsék le az Európa Rádió telefonos alkalmazását, amin keresztül bárhol, bármikor egyszerűen hallgathatnak minket. Észrevételeiket pedig a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk. A szerkesztő műsorvezető Lénárt Vanda búcsúzik Önöktől. Köszönjük figyelmüket, viszont hallásra!
Kultúra. Az Európa Rádió kulturális műsorát hallották a művészet, a színház, a film és a zene világából. Kultúra. Elhangzott műsorunkat ma 18 órától megismételjük. Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja kedden délelőtt 11 órától.
Céltalan a dolgom, patak vagyok. Kérjene, hogy habomat hova hordom, harcolok. Nem tudom, ki és ki ellen, nem kell ismernem célomat, a célom ismer engem. Mit bánom én, hogy érdemes vagy céltalan a dolgom, patak vagyok. Kérjene, hogy habomat hova hordom, harcolok. Nem tudom, ki és ki ellen, nem kell ismernem célomat. We'll be right back. soha meg nem.